Komárom. Rom emléke harci időknek, elpusztult, kiszenvedett város. Lakóidnak egy tized része nem talál benned hajlékot, örömet, vigasztalást, senki sem. Harangszó nem hívja imádkozni a te népedet, zeneszó nem hívja őket vígadni. Egy tornyod, egy templomod sincsen, egy mulatóházad, egy vendéglőd sehol. Csak romjaid vannak, és ínséged, és szomorúságod. Nem ilyen voltál te hajdan. A melletted elröppenő gőzösök vendégei, két torony kúpjait látták messziről ragyogni. Egyes, kettős keresztek, sasok és aranygombok fénylettek azoknak tetői. Voltak templomaid, miknek egyike páratlan volt Magyarországon, freskó festményeivel. Volt szép, újon épült Dunasorod, mely egészen nagyvárosi tekintetet adott. Egy szép fő utcád emeletes épületekkel, nagy megyeházad, mely három utcára feküdt, udvarán példányos dolgozó intézettel, iszonyú falakra épült városházad, pompás kálváriád, nagyszerű köziskolád a reformáltak templomával szemben. Regényes angol sétányod a városkeblében, roppant katonai kórházad, és igen víg, igen jókedvű néped. A Duna közepén kis sziget feküdt, aki azt ismeri, fogalma lehetett a paradicsomról. Kemény dobogó híd vezetett oda a városból, a sziget egyik végétől a másikig, hosszú út ment végig egyenesen, kétfelől óriási pálmajegenyék soraival beszegve, miknek túlsó végén, ha a nyári nap aláment, aranyhálóval szőtte be az egész ligetet. Nyáron itt mulatott a kedélyes népség. A sziget kertekre volt osztva, míg gyümölcsöt termének az egész vidék számára. Télen, ha a hideg szobáikba szorítá, vígtársaságok gyűltek házról házra. Az ismerősök összeszedték egymást, örültek, vígadtak. Környék ifjai, szépjei itt jöttek össze népes táncvigalmakban, s a nagy ünnep volt a reggeli harangszóra, komoly jóképű nép hullámzott a templomok felé. Selyemruhákban a nők, nagy nehéz, ezüstláncos mentékben a férfiak. S ha kellett áldozni, ott se voltak ők fukarok. Egy népszerű lelkész egyetlen templomi beszédére leszették a férfiak ruháikról az ezüst gombokat, a nehéz filigrán láncokat mind lerakták Isten dicsőségére a templom küszöbénél. Ez adakozásból épült a templommal szemben a nagyszerű iskola. Mindez volt, volt és nincs többé. Rettenetes tűzvész elhamvaszta házait kétharmadát, a legszebb részt. A fő utca, a Dunasor, több mint ezer ház, porrá hamuvá égett. Elégett három templom, köztük a két tornyú a szép freskó festményekkel, melynek tornyait már egyszer 70 év előtt a földrengés döntötte össze. Elégett a nagy városház, a roppant megyeépület, dolgozóház, kóroda és a piac egészen. Ami még megmaradt, azt a golyók rombolták összes, amit az ágyútűz megkímélt, neki jött a jeges árvíz, és mind ledöntötte. Oda a sziget is szép fáj kivagdalva, elpusztítva, a híd, mely a várossal összeköti, leégve. Oda a jókedv, oda a régi öröm, templomba, a vigalomba járás ideje, a vígtársaságok, az ünnepek harangja, farsang zenéje elhallgatott, az utcák üresek, a házak építetlenek, a nép elszegényült. Most már feljöhet a szivárvány, nincs minek elpusztulni többé. Rémséges év volt, fagyott, csikorgott, és a népség mégis küntöltötte az éjet a szabad ég alatt. A város fölött a bombák pattogtak, süvöltve röpültek a romlás szárnyatlan démonai a csillagos égen, fényes tüzes karét írva maguk után. Tűzfarkát csóválva futott kígyózó röptel a szikra okádó, konkrév rakéta. S míg a nehéz bomba lomha kanyarulatban emelkedett mindig följebb-följebb, mint egy taszigával belül percenként kilövellő tűztől, míg egyszerre a magasról sebesen megfordulva csapott alá, nagyot mennydörögve, ahová leesett. Némelyik fent a levegőben pattant szét, egy percre napot gyújtva az éjszakai égen, s messze szórva hulló darabjait az alanti háztetőkre. Mint meggyulladt planéta repült a szurok koszorús teke, s közben-közben egy-egy izzó golyó, mint haragos vörös vészcsillag, mely a pokolból jő fel. Úgy tetszik, mintha a pokol fölül került volna az égen, s ott csatázna az angyalokkal és csillagokkal, s szórná alá a földre mennydörgő zuhanással a letépett csillagseregeket. Rémséges éj volt. A tűzgolyók egyike meggyújta egy épületet. A ház egy perc alatt lángokban állt, a szél megragadta lángjait, felkapta a szomszéd templom tetejére, mely a nagy tűztől még éppen maradt. A szikra özön záporként hult a templom tetejére, s nem sokára lángok csaptak ki annak oldalán is. A reformátusok temploma égett. Fölfölti buzgó hitsorsosok, jöjjetek elő rejtekeitekből, ég a templomotok. Egy ember, ha meghal, születik helyette más, de az Isten házát ki fogja felépíteni újra? Elő a fecskendőkkel! Egyetlen szent háza az még várostoknak. Hol fogtok imádkozni, ha az elpusztul? Siessetek, ég a templomotok! Néhány bátor férfi megkísérti az oltást, de kevesen vannak. Nagy munkával sikerül neki golyók zápora közt megakadályozni a tűz tovább terjedését. A templomot megmenteni nincs elég kéz, bár a kevesek mindent megkísértenek. A tűz már a torony lépcsőibe kezd elharapózni. Az égő templom fénye messze világít a sötét éjszakában. Udvart felől az éji tűzvilágnál egy csapat lovas látszik ügetni a megszállt vár felé. A lovasok huszárok, vezérök, alacsony, zömök férfi hosszú szőke szakállal és életpiros arccal, mely most még pirosabb a tűz vízfényétől s lelke haragjától. Midőn a parthoz érnek, az őrszem megállítja őket. A vezér egy iratot vesz ki kebléből, melynek olvasta után a helyparancsnok katona üdvözléssel köszönti az érkezőt, s átszállítatja a városba. Azon utca végén, mely a vághoz vezet, s melyet a monostori telepek golyói be nem járnak, nagy csoport kardos férfit talál a jövő idegen, kik ott állnak egy tömegben, s nézik távolról a tüzet. Nézi őket, honvédek, jobban nézi. Látja, hogy csalódott, nem honvédek, csak honvéd tisztek. Oda lépett hozzájuk. Mit keresnek önök itt? Kiált rájuk kemény parancsoló hangon. Kicsoda ön? Kérdi sértett büszkeség hangján egy kövér, szakállas, bajuszos ember, aranyos mentegallérral. Képéből kilátszik, hogy valami képviselőből ütött őrnagy, ki féltében állt be katonának.
Az én nevem Guyon Richard. Felel az érkezett. Mától fogva Evár parancsnoka.
Mit keresnek önök itt?
E névre néhány hang a tömegből éjjenezni kezdett.
Nekem nem éjjenek kellenek, hanem hőstettek.
Miért nincsenek önök a tűznél? Miért nem oltanak?
Engedelmet kérek, tisztelt tábornok úr, szólt meghunyászolt hangon a szakállas termetes őrnagy parlamentáris pozitúrát véve parancsnoka előtt. Ott oly sűrűn röpkednek a bombák, hogy az oltást megkísérteni csupa vakmerő Isten kísértés és életkockáztatás lenne. Katonának ott a helye, ahol a golyók hullanak. Mozduljanak önök!
Engedelmet kérek, de az ellenség valóban elég illojális módon nem csak bombákkal, melyek közül némelyik 160 fontot nyom, nem csak tüzes golyókkal és röppentyűkkel, miknek végére 6 fontos gránát van ragasztva, de sőt, srapneller is rövöldöz az égő házak fölé, mentegetőzik az aranyakú táblabíró, s nagyon ki akart magáért tenni egy válogatott diétai dikcióval.
Tetszik önnek menni, vagy nem? Vágott közben röviden a kis férfi,
S nyereg kápájából egy pisztolyt vont elő, s azt oly hidegvérű képpel irányzá a rezonírozó homlokának, miszerint az bizonyos lehet-e felőle, hogyha még egyet szól ellene, lelövi, mint egy tököt. Könyörgöm hebegé, csak szerény véleményemet akartam kifejezni. Én nem szoktam sokat beszélni, én nem szoktam katonáimnak azt mondani veszély idején, hogy előre, hanem azt, hogy utánam. Aki becsületes ember, hallotta, amit mondtam, és ezzel sarkantyúba kapta lovát a tábornok, és előre nyargalt. A téren egy férfi sem maradt, mindnyájan követték. Egy óra múlva tengernép oltotta a tüzet, legelő a tábornok maga, ki mindenütt ott volt, hol a veszély legfélelmesebbnek mutatta magát. Ott járt a süvöltő ágyugolyók között, még sűrűen hullottak a tűzbe és a körül. Nem kell félni a golyótól, bíztatá embereit, aki nem fél tőle, azt nem éri soha. Minden századik golyó talál csupán, csak minden ezredik talál. Azon percben mellette álló segédét üté le a lóról egy 24 fontos teke. A tábornok meg nem zavarodva a beszédére, elég mal apropó jött eseten, mondá. És ha talál, az a legszebb halál. A népség éjjent kiállta rá, égő lángok között törgő ágyugolyók ropogásainál, harsogó éjjennel üdvözli a nép az új várparancsnokot. Midőn megérkezék, a torony lépcsői már le voltak égve, harangok megolvadva hullottak alá egyenként égő állványukról, s keresztül törték magukat a templom boltozatán. A torony tetőnek nem szabad elégni. Ő mondta, és a nép reggelig oltotta a tüzet, s a torony érc fedele aranyos gombjával még máig is fennáll. Így mutatta be magát a branyiszkói hős új alattvalóinak. Másnap siettek tisztelkedni hozzá táborvezetői, kiket keményen megpirongatott érte, hogy miért engedik a várost lövetni, ostromoltatni oly seregtől, mely a helyőrségnél számra alig nagyobb, hogy miért engedték meg az ostromlóknak, hogy az átelleni hegyen battériákat állítsanak fel, melyekről a várost keresztül kasul lőhetni. A tisztek ígérték, hogy másképp leend ez a tábornok alatt, s távozának. Utánok a város előkelői jöttek tisztelkedni, de rég becsületes parókás férfiak, annó 1790-ből származva, kiket a tábornok igen szívesen fogadott, s közülük legkivált azzal a jeles kitűnő férfiúval igen kedélyesen mulatott, aki arról lő nevezetessé, hogy egy vele vacsoráló pufók vereshajú, piros gallérú kortesnek elhitte, hogy ő Kossuth Lajos, s e hitében mind e mai napig szilárdul megfeneklett. A tábornok mindenkit, ki hozzá tisztelkedni járult, másnapra meghitt magához ebédre. A város előkelőit is megtiszteli-e kitüntetéssel, kik azt méltányló bizalommal fogadák. Újgen jól fogunk mulatni, bíztatá meghívott vendégeit, törve az igéket. Megjegyzendő, hogy a tábornok a magyar nyelvvel majd éppen olyan kegyetlenül bánt, mint a magyar ellenségeivel. Csak azok odaáltal békét hagynának ezúttal, jegyzé meg az ismerős táblabíró őrnagy, ki képviselői tekintélyénél fogva bizalmas lábon kívánt állni a parancsnokkal, mely megjegyzés, hogy nem lehetett éppen rendén kívül, tanúsíták a jelenlevő bizalmas urak helyben hagyó fejbiccenései. Az észrevételtevő cirkumspektus őrnagy a parancsnok komoly arcából azt ítélte, hogy bizonyosan e tárgyról gondolkodik. Jónak látta egy irányadó eszmét hozni indítványba, mely ilyen forma tervet tartalmazhatott. Vajon nem lenne jó-e napra fegyverszünetet kérni az ostromlóktól, hogy békén lakhatnók el a tisztelt parancsnok úr megérkezésének ünnepét? A tábornok türelmes, szelíd hangon válaszol. Az nem ére semmit, mert nem adnák meg. Hát, azon esetben van itt a kazamatákban egy nagy hosszú terem, melyben tán 200-an is elférnénk. Valóban? Sőt, még tán egy zenebanda is beférne mellénk. És oda nem hatnak be a bombák? Még a 160 fontosak sem.
A boltozat erős, és fölötte két ölnyi föld sáncolat. Mi ott kényünkre poharazhatnánk, toasztírozhatnánk, dikciózhatnánk. A zenebanda húzná, az ifjak táncolnának, és az ellenség még csak egy kis körmünket sem bánthatná. Valóban szép gondolat, önök tán máskor is tartottak ott már táncvigalmakat? Ó, a télen majd minden nap. Míg az ellenség odakünn a fagyon sáncokat hányt, mi az alatt a biztos sánc alatt táncoltunk, s mikor ők legjobban iparkodtak a bombákat a városra szórni, mi csak nevettük az egészet a lőréseken keresztül. Az őrnagy úr igen mulattatóan tréfásnak találta ez ötletét, míg a jelen volt városi előkelők kis és savanyú képeket vágtak hozzá, annak emlékében, hogy a tréfa pohárban a váron kívül maradtak számára a sepreje jutott. A tábornok nem nevetett, nem is haragudott. Az egész szervet igen szépnek találta, és a búcsúzó deputációkat azon reménnyel engedi távozni, hogy a jövő napon olyan pompás mulatságban részelteti őket, amin őt még soha életükben nem kóstoltak. Másnap a tábornok szállásán a várbeli pavilonban nagyszámú vendégsereg csoportozott össze ünnepi ruhákban, ünnepi képekkel. A tábornok szokott udvarias nyájassággal fogadott mindenkit, s miután segédei jelentették, hogy az előkészületek megvannak téve a bankethez, felhívta vendégeit, hogy szíveskedjenek vele odáig sétálni. Gyönyörű meleg tavaszi nap volt, a kaszárnyákból lejött a katonaság, vígan éjjelzett egy fényes csoportot, mely a tábornokot körülfogva, kedélyes diskurzus közt hullongott az óvár kapuja felé. A csoport közt a hasas, szakállas őrnagy vette magának a legnagyobb fáradtságot, különösen a tábornok mellé furakodni, hozzá szüntelen beszélni, úgyhogy akik nem hallják, hogy mit beszél, azt képzeljék, miként ő és a tábornok a legintimebb szövetségben élnek, s legjobban értik egymást. Méltóztatott megtekinteni a sáncot, kérdé a legnyájasabb hangon, melyet valaha főispáni helyettes korában tanult. Minden sáncot megnéztem még korán reggel, jó karban vannak. Igen is, de specifice azt az egyet, amelyet tegnap méltóztatott általam említetni hallani? Úgy, helyesen. Ott fogunk ebédelni. Igen is. A táblabíró őrnagy majd kibújt a bőréből örömében. Magamon kívül vagyok, hogy szerény indítványom képes volt a tábornok úr helyben hagyását megnyerhetni. Eközben az óvár udvarára ért a vendégcsoport. A kérdéses bástya óriási tömör falaival éppen a Dunára fekszik, teteje a falaknak magas földhányattal van befedve, melyet ismét gyönyörű zöldjeppel kirakva egyike lehet a legszebb sétányoknak. A bástya keleti fokán egy kis rondella van építve, hol a hajdani várparancsnok Bakonyi szép derült időkben vígan szokott mulatni ifjabb ismerőseivel. Akkor az emberek sokkal barátságosabb lábon állottak egymással. Most a rondella előtt hosszú asztalok voltak megterítve, virágbokrétákkal, süteményekkel és palackokkal. Rondella maga körül volt tűzködve nemzeti zászlócskákkal, kettő-kettő minden oszlop mellett. A bástyához közeledő vendégek nagy része észrevette a sánc tetején terített asztalokat, s azoknak láttára furcsa érzések között kezdte találni magát, míg egészen különbözők azoktól, melyeket az ember más körülmények között terített asztalok látására érezni szokott. Csupán a táblabíró őrnagy úr nem tartál körülményt komoly aggodalmakra méltónak, s midőn a bástya üregéhez vezető ajtót elérték, kivált a tömeg közül, szolgálatkészen ajánlva magát vezetőül a bástyaterembe, hová ő már legjobban tudja a járást. Nem arra, kiállta a parancsnok, fel a bástyatetőre. Látja, ön ott van számunkra terítve. Az őrnagy mosolyogni akar, de nagyon vacogtak a fogai. Tábornok úr tréfálni méltóztatik, hisz itt a teremben sokkal jobb, sokkal kényelmesebb. Mit gondol ön, ilyen szép tavaszi napon bevenni az embernek magát egy rekedt barlangba? Ez vétek volna a természet ellen. Itt a szabad levegőn, itt lehet jól vígadni. Az őrnagy szépen megköszönte magában az ilyen vígasságot, s mi mind odafent fogunk ebédelni, kérdé reszkető állal. Természetesen, s miután látta a tábornok, hogy itt megint az a körülmény forog fenn, ahol neki ehelyett előre azt kell mondani utánam, maga indult előre a bástya lépcsőin. Vendégei búsan kullogtak utána, s inkább hasonlítottak egy áldozatra vezetett mártír sereghez, mint valami lakodalmas menethez, kik még ma táncolni is akarnak.
A tábla bíró őrnagy pedig nemhogy furakodott volna a tábornok mellé, sőt nagyon is hátul kezdte maradozni, világos jeleivel a magát skirrozni törekvés hajlamának. Azonban ezúttal a tábornok volt az, ki őt fölkeresé, karon fogta, fölvezette a bástyára, s tartotta beszéddel a bizalmas férfiút. Minő pompás kilátás, a túlparton mind ide látszanak az ostromlók sáncai, amott egy pár réstörő ágyú látszik, szinte belelátni úgy ide van fordítva. Gyönyörű, tiszta az idő. Di most egy tüzér jelenik meg a sáncon. Ki lehet venni vörös hajtókáit a távolból. Gyönyörű idő. Annyi bizonyos, hogyha a beszéd alatt erősen nem fogta volna a parancsnok a maga emberét, az dicsőség ide, dicsőség oda, de úgy leszaladt volna a bástyáról, amint csak illik, így azonban nem tehette egyebet, mint hogy sóhajtva kérje a jó és rossz idők adóját magában, hogy bárcsak egy olyan ködöt támasztan az átlátszó levegő helyett hirtelenében, hogy az asztal egyik végén ülők ne látnák a túlsó végén ülőket. A vendégek azonban nagy fészkelődések közt helyet foglaltak az asztal mellett. Nagyobb rezignációval, tán nem fogtak még lakomához az apostolok utolsó vacsorája óta. A tábornok maga mellé jobb felől ülteti a bizalmas őrnagyot, mert a haza atyját a katona öltönyben is ki kell tüntetni. Közben felkezdték hordani az ételeket. Evés és ivás közben lassanként kiderültek a kedélyek, a bor belső világa elűzi a józan félelem borúját. Az emberek elkezdtek egymással diskurálgatni, majd tréfálni, később kacagni, úgyhogy az őrnagy úr alig győzte szomszédait könyökkel taszigálni, és az átellenieket lábbal rúgdalni az asztal alatt, hogy lassabban beszéljenek, még ő maga oly óvatossággal rakta le kését és villáját, valahányszor felvette, hogy azzal legkisebb zörejt ne okozzon, és evés közben szüntelen hátra tekingetett a túlsó parton álló ágyuk, mozsarak és tüzérek felé, miközben aztán majd a nyakába öntötte a levest, majd a fülének vitte a szájának szánt falatot, majd üresen kapta be villáját, melyről lejtette a pecsenyét, az édes ételbe borsót, paprikát hintett nagy bőséggel, és a salátához feltett ecetet mindegy lábig megitta. A ráfigyelmezők nem csekély mulatságára. Maga a tábornok is csendes, benső megelégedéssel nézte áldozatját, ám bár ebbeli gyönyörűségét kifejezni nem volt szokása. Az őrnagy azonban egész ebéd alatt itta a vizet, hogy egy gödény is megsokalta volna, azt állítva, hogy igen melege van. Ami nem lehetett minden valószínűség nélkül. Ebéd dereká, amikor már mindenki arcán nyíltak a jókedv rózsái, az őrnagy úr is rávette magát, hogy meg fog szólalni, s jó közel hajolva a parancsnok füléhez súgva mondá neki. Ugyan jó, hogy az ostromlók is most ebédelnek, s nem vehetnek bennünket észre, milyen nagy baj lenne abból. Az igaz. Ott kellene szegényeknek hagyni az ebédjüket, és bennünket mulattatni. Az őrnagy úr ismét szépen megköszönte magában az olyan mulatságot. Parancsnok ekkor egy poharat töltetett meg magának igazi tokaival, s azt fölemelve maga is fölkelt. Látszik, hogy valakiért inni akar. Csak nem lesz oly gondatlan, hogy most tóztozzé, gondolá magában a testes őrnagy, s elszörnyedt magában e vakmerőség lehetőségét felfogva. Uraim, szólt erős csengő hangon a parancsnok, e pohár a magyarok hazájáért. Éjjel halsogál szóra minden ajak, s a vendégek fölugráltak helyükről, poharaikat csengve összezördíték. E névre minden félelem eloszlott. E név hallatára, akik mámorosok sem voltak, azok is megrészegültek. Háromszor ordíták rá rivalgó hangokban az éjjent. A tábla bíró őrnagy kétségbe esetten terjeszték ki feléjük kezeit, csitítva a rá nem hallgatókat, mindki egy kitörni készülő forradalmat iparkodik, de nem bír elfolytani. S hogy kétségbe esése tökéletes legyen, a harmadik éjjel szó után a rondellában elrejtett katonai zenekar rákezdte harsogtatni a Rákóczi indulót. El vagyunk árulva, kiállta az ember, szinte hanyatt esett székestül együtt. Az ostromlók észrevettek bennünket, uram. Tábornok úr, parancsnok úr, itt az idő, hogy menjünk. Az ellenség ágyúi mind nekünk vannak szegezve. Itt bennünket rögtön bombákkal fognak elárasztani.
az csak nekik fog fáradtságot okozni, felele a tábornok hidegvérrel. Egyéb iránt látni akarom, hogy mind tudnak célozni. De én nem akarom, az én életem nem csupán a magamé, az én életem a hazájé is. Nekem azt könnyelműen kockáztatnom nem szabad. Azzal még az országgyűlés is parancsol. Megtörténhető esetre nézve én a felelősséget magamra vállalom kegyet becses élete miatt az országgyűlés előtt. Egyéb iránt parancs van kiadva, hogy a sánc sorompóin senkinek, míg magam el nem megyek, távozni nem szabad. Az őrnagy aggodalmai azonban nem voltak minden ok nélkül, mert az ostromágyuk csak ugyan a várfokról jött zenehangok által az ott mulatókra vonatván a figyelem, elkezdtek durrogni, s hánytak mindenféle golyóbisokat a lakmározó társaság felé. Azonban mi is erélyesen fogjuk magunkat védeni, szólt a tábornok, helyéről meg sem mozdulva és segédeinek intett. Hozzátok elő a battériákat! Jégben hűtött pezsgő palackokból volt-e battéria, melynek pukkanásai furcsán paródiázták a túlparti ágyudörgést, míg a tajtékzó tűznedv nőttől növelte a vigadó társaság szilajult jókedvét. A zene mindenféle magyar dalokat hangoztatott eközben szakadatlanul. Ha egyik banda elhagyta, a másik kezdte rá. A társaság az ismerősebb nótákat együtt énekelt a trombitákkal, úgy tetszik, mintha 200 emberi torok és vagy 50 trombita azon vetekednék egymással, hogy melyik bírja a másikat elnyomni. A bombák pedig hullottak jobbra-balra, némelyik a Dunába esett, ott pattant szét a vízfenekén, el nem olt vannak árjaitól, s kétfelé csapta a felzavart hullámot. Süvöltött, pattogott valamennyi, de még csak közel sem járt egy sem. A jókedvű nép szinte mulatta magát rajtuk, amelyik a levegőben pattant szét, annak fúrát kiáltottak. Amelyik fejük felett repült el, az pohárral kínálták, hogy igyék egyet, ha elfáradt. Amelyik a sáncárkába esett, az bíztatták, hogy majd kötelet eresztenek le neki, azon jöjjön fel. A rakétát póznának csúfolták, a bombát úritöknek, és a golyókat fövetlen gombócnak. Egy szóval az egész társaság kikapott a félelmen, és amit azelőtt szent borzalommal nézett a messzeségből, most a közelben igen mulatságos játéknak találta. Csak a tábla bíró őrnagyúr állt ki ez alatt halálverítékes kínokat. Lelekapta a fejét minden bomba előtt, amely 100 ölnyi magasban repült el a sánc fölött. Fél oldalt fordult a közeledő golyónak, és valahányszor egy bomba szétpattant, mindannyiszor oly mozdulatot tűn, mintha igen nagyon hátba ütötték volna. Ebéd után este felé a zene és vigalom hangjai többeket fölcsaltak a város szépei közül a veszélyes sáncokra, tán ők már szokva voltak az ostromhoz jobban, mint férfiaik, vagy erősebb volt bennük a kíváncsiság a vigalomban részt vehetni, mint a bombák iránti félelem. A hold is feljött szépen, a holdvilágnál, zenehangnál, a tűzre kapott fiatalság táncra kerekedett a vidék szépeivel. És úgy járták a csárdást, mintha az átelleni mennydörgés egyéb sem volna, mint a nászvezető vőfély pisztoly puffogása. A tánc rendkívül tetszett a tábornoknak, és minthogy tetszését eléggé nem bírta elrejteni. Azt nyerte vele, hogy egy eleven kackiás menyecske kiidézte ülőhelyéből, és úgy megforgatta a tolnai lakodalmason, mint valami villi az úton előtalált gavallért. A parancsnok mindezt angol flegmával hagyta magán megtörténni, és miután megértették vele, hogy a magyar táncot háromszor szokták újra járni, ugyanezt a manővrt kétszer hagyta magán ismételni, csókolni való hidegvérű képpel. Egy rövidke epizód okozott csak némi intermezzót az általános vigalomban. Valami eltévedt gránát a táncolók közé talált égve leesni. A félénkebbek félreugrottak, a bátrabbak vízzel akarták leönteni. Egy pláne kalappal akarta lefülelni, mint valami kergetett ürge fiút. Mindenki helyén maradjon, kiállta a tábornok. Katonák a parancs szóra veszteg maradtak. Legfeljebb hölgyeiket iparkodtak a veszély elől elfedni, akik viszont kíváncsian nyújtogatták ki,
eleven melvédeik mögül kandi fejecskéiket, nem foghatva fel a fenyegető veszélyt a maga nagyságának mioltában. De annál inkább fölfogta annak borzalmát a szakállas őrnagyúr. Amint a gránát sisteregve a sáncra esett, ő is megtörte erőszakos bátorsága bilincseit, s kitörő ordítással, melyben az eddig kiállottakért kárpótlást látszott magának venni, nem nézett sem előre, sem hátra. Nem kereste, hol alacsonyabb a sánc, hanem ahol legközelebb érte a szélét, levetette magát az árokba. S midőn a négy ölnyi magasról a különös isteni gondviselés épp kézláb lesegíté, szétnyúlt a földön, négy felé vetve két kezét, két lábát, s várta behunyt szemmel, hogy mikor fog hát rászakadni az ég. A gránát azonban sebesen pörgött egy helyben, mint egy búgó csiga. A belőle kijövő rakétalánk fényes tűzkereket hányva maga körül. Mindenki várta, hogy mikor pattan szét, és kit fog agyonütni. Egyszerre megállt a gránát. Megszűnt forogni. Tűzkarika elmúlt. Akik ismerik az ilyen állatnak a természetét, tudják, hogy azon perc között, midőn a gránát rakéta szerve ellobban, s aközött, midőn a belső szikra a lőporhoz érve, az üres golyót szétszakítja, van egy rövid pillanat, amikor a gránát megáll. E nyugodt pillanatban hirtelen felszökék helyéről a parancsnok, és a gránátot fölkapva hirtelen lehajtá a sáncárokba. A rögtöni szakadó dördület odalen bizonyítá, hogy a hajítás éppen jókor történt, ellenben a rákövetkező ordító bőgés azt látszott mutatni, hogy tán nem éppen jó helyre. A gránát alig két arasznyira pattant el a hasaló táblabíró őrnagyról, kinek ugyan porcikája sem sérült meg általa, de ki aznapságtól fogva a jobbik fülére még most is nagyot hal. E rövid kis bravúr után, melynek hitelességéről szemtanúk kezeskednek, a tábornok oszolni engedi a társaságot, mely most sokkal nyugodtabb tekintettel fogadá az érkező tűzgolyókat, mik a félelem nimbuszát e naptól fogva ellátszottak veszteni. A távozóknak nyugodt éjt ígért a tábornok a zajos nap után. Szavát be is váltá, még azon éjjel kiütött egy csapattal a nádorvonal felől, s kényszeríté elhallgatni az ostrom mozsarakat. Az idő fut, egymás után vesznek a múlt napok, s velük a múlt dicsőség. Elmúlt a jókedv, a hír ragyogványa, a tündöklő álmok. Komárom, rom emléke a harci időknek. Elpusztult, kiszenvedett város. Mi marad belőled annyi fényből, annyi hatalomból?